szeretném bejárni a földet, minden zegzugát.
Világutazó. Barangoljon varázslatos tájokon az Újvidéki Rádióval.
Köszöntöm az Újvidéki Rádió világutazójának hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Trifkovics Rita. A zenét Szikora Csaba válogatja. Mai műsorunkban Törökországba kalauzoljuk Önöket. Túra beszámolót hallhatnak az Ararát megmászásáról. Az Entai Szabó Tönki Károly mesél élményeiről. Tartsanak velünk! Törökország legmagasabb hegye, az Ararát nem egy, hanem két csúccsal is büszkélkedik. A nagyobbik 5137 méter magasan található. Egy aktív, alvó vulkánról van szó, ami a 14. században tört ki utoljára. A főcsúcs általában egy háromnapos túra keretében elérhető. Szabó Tönki Károly mesél élményeiről.
1990-től tagja lettem az Újvidéki Vasutas Hegymászó Szövetségnek, és hát kezdetben kisebb-nagyobb túrákon vettem részt, többek között Bulgáriának az összes legmagasabb pontjait, ugye megmásztam ott a Vihren a legmagasabb 2922 méter, ha jól emlékszek, Crnogóra, Bosznia, más 2000 méter magas hegyei sikerült feljutnom, és utána meghallottam, hogy a Popara Lázó, aki egy nagyon komoly és magas szinten műveli az alpinizmust, ő a Kaukázusba többször vezetett túrát, és többek között meghallottam, hogy az Ararátot is tervezi. Hát persze akkor én úgy éreztem, hogy ide esélyem se nincs, hogy én bekerüljek oda, hogy egyáltalán abban négy ember közé, akit ő előlátott, meg végül is ez a szabály volt, hogy csak négyen mehettek. De azért én úgy jelentkeztem neki, hogy érdekelne a túra, ez 2000 fordulóján, és nagy meglepetésemre, jó emlékszék, valaki lemondta abból, akit ő már kiválasztott, és tőlem jobbak, illetve tapasztaltabb hegymászók is voltak, és akkor, mikor fölhívott, akkor meg is örültem. És persze elkezdtem készülni, az az igazság, hogy rengeteg mindent nem tudtam, hogy mi vár rám, azt tudtam, hogy az Ararát 5100 két mérés volt akkor, 5165, a másik változat szerint 5137, de úgy gondoltam, hogy nekivágok. És az út az rettentő hosszan utaztunk. Nem tudom, hogy ma ezt bemerném-e vállalni, de akkor talán az a nagy elszántság, az az akarat, és talán az erkölcsi vállalás is, hogy igen, mondtam, hogy én is, ha bekerültem a négy közé, akkor vállalom. És hát Újvidékről indultunk vonattal, és levonatoztunk Isztambulig. Isztambulból életem addigi leghosszabb vonatútja következett, ugyanis ez több mint 30 óráig tartott, hogy Isztambulból elindultunk az Ararát felé, de még nem jutottunk oda. Ugyanis Erzurumig vonatoztunk, és utána még busszal kellett, hogy eljussunk Dogubajazit. Na most persze egy hosszú vonatozás során sok beszélgetés, könyvolvasás, már akkor próbáltam ismerkedni a török írókkal, és hát a mai napig most már az egyik kedvenceim. Hát kérném szépen, beszálltunk a vonatba, és tudtuk, hogy 30-valahány óráig tart. Ez volt augusztus 25-26-a, mert nekünk 27-én már meg kellett érkezni a Zalalát lábához, ahonnan majd a hegyi túra elindul. Hát mi történt útközben? Hát útközben az, ami számomra, ami nagyon megmaradt, hogy Ankaráig tulajdonképpen egyszerűk voltak a viszonyok, beszélgetés, ismerkedés. Én nagyon figyeltem az embereket is, volt, akivel egy kicsit szóba is álltam. De nekem egyébként ez volt az öt nagy török utam közül ez az első, tehát ez volt a tűzkeresség. És azt vettem észre, hogy nagyon tiszta rendezettek a kupék, a fülkék. Többek között láttam azt, hogy amikor mondtuk azt, hogy honnan jöttünk, még akkor ugye az egykori Jugoszlávia nevét lehetett mondani, vagy kellett mondani, és én azért többek között azt is mondtam, hogy magyar vagyok, akkor volt, akinek világos volt, volt, akinek nem. És a vonat Ankarában megállt legalább egy órát. És az, ami nagyon megfogott, hogy ahogy megállt a vonat, azon nyomban nagy vízcsövekkel tisztították a kupékat. Följöttek nekünk, föl kellett, ki kellett jönni, megtisztították az egész vonatot. És ezt én többször is megláttam, hogy ezt biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyedül, aki felfedezte, hogy bárhova elmegy az ember Törökországba, tudom, hogy a többség az üdülő és tengerparti övezetekbe megy, és aki még nem figyelte meg, 5-6 óra reggel jönnek és tisztítják a strandokat. Tehát a tisztaság az mindjárt így számomra nagy élmény volt. És utána az út vitt tovább, ugye észak, közép Törökországon, és akkor emlékszik a Kacskárhegyre, gyönyörűen megnyilvánult. Akkor emlékszik a völgyekre, Kapadókia irányába is mentünk át. Akkor nagyon fontos volt, amikor megláttam Kaiserit, utána később oda is eljutottam, az a hetitáknak a központja. Tehát csupa ókori, ősrégi civilizációk nyomait lehetett a vonatból látni, de az, ami nagyon érdekes volt számomra, hogy az utasok, mert ugye elég sokszor megállt a vonat, hogy minél jobban bejuttunk, ugye Közép- és Kelet-Törökország felé, annál jobban lehetett látni az ősi hagyományos öltözködés. Tehát megmaradt bennem, hogy a hölgyek mikor följöttek vonatba, hát nem akartam számolni, de néha úgy tűnt, hogy némelyiken 6-7 szoknya is volt, és meleg. Úgyhogy ez a amit úgy nevezünk, hogy modern Törökország, ugye az Atatürk által alapított, azért én azt vettem észre, hogy a keleti részen még azért az a hagyományos, az a konzervatív értékrend az abszolút megnyilvánul. És mikor Ankarából kijöttünk, elhagytuk a vonatot, akkor egyszerűen csak azt láttam, hogy folyamatosan kilométereken keresztül csak az építkezés ment. Tehát, hogy új házak, új lakótömbek. És ezt megtapasztaltam több alkalommal is más török utazásaim során, és a Szivász, meg Erzurum, meg más településeken átjutva megérkeztünk addig a pontig, ahol már fogadtak bennünket a Török Hegymászó Szövetségnek a képviselői. Ugyanis el kell mondanom, hogy az Ararát-hegység az, hát nem a legbiztonságosabb. Most is még azt lehet olvasni, hogy katonai ellenőrzés alatt áll ez a régió, és alapvetően úgy jött létre ez a túra, ez a mi utazásunk, vagy ha azt hiszem nevezhetem expedíciónak is, hogy a Török Hegymászó Szövetség meghirdette. Én úgy tudom, hogy bármelyik országból 4-en elmehettek, persze akkreditáció, bejelentkezés, és a mi vezetőnk, ő ezt szépen pontosan megcsinálta, és tudom azt, hogy amikor megérkeztünk Erzurumba, akkor ők bennünket egy nagyon jó vacsorával fogadtak, bejelentkezés, és utána ott szépen megaludtunk egy hotelba, és még körülbelül több mint 200 kilométer várt bennünket egy busszal. Körülbelül az eltartott egy 3-4 óra, de már akkor megkaptuk az akkreditációt, ilyen rajtszámokat, valami pólót is kaptunk, és akkor éreztem azt, hogy hú, hát hogy ez mind jobban keletebben vagyok. Látszott azért már a vidék, hogy kopárabb, tehát hogy csapadékban már nem annyira gazdag ez a vidék, de ugyanakkor nagy várakozás volt mindenkibe, hogy meglássuk ezt a bibliai, vagy mondjam azt, történelmi helyet. És már az utazásom közben elhangzott az is, hogy igazából az Ararát az örmények szent hegye. Végig olvashattam, meg a pólón is, hogy a törökök Egri, vagy Agri Dagi-nak hívják az Ararátot, és mondom, ahogy így megyünk, már talán lehetett egy 70-80 kilométer a Dogubajazit, az a legkeletibb város, közel az iráni határhoz, de én biztos voltam benne, hogy hát ez a hatalmas vulkán meg fog nyilvánulni. És tényleg így szinte sólyom szemekkel figyeltem balra, jobbra, előre, néha föl is álltam a buszból, és amikor, hát én körülbelül, csak körülbelül a 40 kilométerrel előtte meg lehetett látni ezt a, mondjam azt, hogy hatalmas vulkánhegyet, és már akkor lehetett látni távolból, hogy nagyon szélesen elnyúlik. Tehát a csúcsok, az az örök jégmező, az kifejezetten látszott, de az is látszott, hogy nagyon szélesen elnyúlik, és eztán már ezt a következő napokban megtapasztaltuk.
Zentai Szabó Tönki Károly Törökország keleti csücskében, az iráni határ közelében vágott bele egy élményteli kalandba, hogy megcsodálja a télen-nyáron hósapkával borított Ararát hegyet, és felfedezze a vulkáni táj természeti és történelmi látnivalóit.
Amikor megérkeztünk Dogubajazitba, akkor elfoglaltuk a szállásunkat, hát és kíváncsiak voltunk, mindnyájan, hogy fog zajlani a mászás. Elmondták szépen, megint egy nagyon szép vacsorával fogadtak, aztán este, hogy másnap mindenki az összfelszerelését kell vinni. Tehát mit értek ezzel az összfelszerelés, hogy tehát kettesbe kellett menni, tehát az azt jelenti, hogy két emberre egy sátor, és az össz alpinista főszerelés. Hát itt ugye a sátortól kezdve a kötelek, a hágóvas, akkor a csákány, stb. És volt egy nagy transportáskánk, ez körülbelül 2,5 méter, azt vittük közösen, meg mindenki vitte saját hátizsákját, és én arra számítottam, hogy hát ugye az első nap már reggel úgy indulunk, hogy mink már, hogy a hegyet másszuk, de igazából, mivel nagyon szélesen elnyúlik a völgy és a lankák, ezért azt hiszem 2 vagy 3 katonai teherautóval mentünk föl, katonai kísérettel. Hát ez egy kicsit elég furcsa volt, de másrészt az embernek itt el kellett, hogy fogadja. És tudom azt, hogy elég hosszú ideig mentünk, hogy hát elkerüljük azt, hogy még plusz 2 napot kelljen mászni, és úgy emlékszik, hogy olyan 1800-2000 méterig fölvitt bennünket a teherautó az összes felszereléssel, és akkor hát egyszer csak megjelenik ott a sofőr, meg a Török Hegymászó Szövetségnek az egyik vezetője, hogy azt mondja, mindent kidobni, indulás emberek, persze törökül mondta, meg azt hiszem angolul is. Világos volt számunkra, nekem is a Lázó mondja, na, itt most már kár, hogy nincs mese, megkezdődik az igazi idézőjelben vakáció, pontosabban a kemény kaland, ami nagyon sok ismeretlennel és bizonytalansággal indult számomra, és ez normális volt ilyen első alkalommal, de lehet, hogy nem én voltam az egyedül, aki így élte meg. Ki az összes felszerelést, és amikor mi lejöttünk a teherautóból, és akkor a felszereléseinket rendeztük, egyszer csak azt vettem észre, hogy a török katonaság előre ment egy 50 métert, és fölvette a harci állásokat. Tehát ez azt jelenti, hogy fegyvereik, meg ami volt, ilyen fekvő dologba szemlélték a környezetet, de már természetesen mi az Araratnak a, mondjam így, hogy alsó régiójába voltunk a hegyen. El kell mondanom, hogy már az első tapasztalatok előrevetítették azt, hogy ez egy nem egy erdős, nem egy növényekbe gazdag vidék, hanem száraz, sziklás, murvás, köves vidék. Megvártuk, amíg ez a harci állás tart, és mikor fölálltak, akkor ez a katonaságnak a nagy része ott hagytak bennünket, ők visszamentek. De még maradtak azért fegyveres kísérők. Na most ez a vidék harcjövezet volt akkor. Nem azt mondom, hogy minden nap, de azt jelenti, hogy hadműveletek voltak. Ugye a kurd felszabadító munkáspártnak az egységei harcoltak a török állami katonasággal. És hát ezért egyértelműen, amikor az ember ezzel a tudattal megy, akkor nagyon oda kell, hogy figyeljen, és én maradtam annál a kínai bölcseletnél, hogy semmi se 100%, tehát én azt írtam a naplomba, hogy 70%, hogy igen, 30%, hogy itt bajok is lehetnek. De hittem a nagyszerű szervezésbe, az azt jelenti, hogy végig 80 törökhegymászó kísért bennünket, és arra is kíváncsi voltam, hogy mely országnak a képviselői jelennek meg, és ha jó emlékszek, akkor 14 ország volt képviselve. Hát megmondom őszintén, most azzal kezdem, akiket nagyon vártam, az örmények nem voltak ott. Nem tudom az igazi okokat, pedig ugye az Ararát, ugye tehát Örményország és Törökország határán van, ha szabad így mondani, teljesen a Törökországhoz tartozik azért, hogy ne legyen félreértés. De nagyon megjegyeztem a skótokat, szlovénokat, grúzokat és más nemzetképviselőit, és amikor elindult a mászásunk, tehát fölfelé, akkor mi nagyon tisztában voltunk, hogy ez körülbelül még a 9-10 óra reggeli órák, hogy nekünk az első nap nem az volt a kérdés, hogy akarjuk vagy nem, hanem hogy fel kell jutni a 3200 méteres alaptáborba, és majd ott fölállítjuk a sátrat, ott alszunk, és ott kezdjük el, talán mondhatom, az akklimatizációt is. Igen ám, de tényleg nagyon sok minden történt ezen a napon még. Többek között ez körülbelül olyan 11 óra tájékában, hogy megyünk fölfelé, látok én olyan kis, hát olyan másfél-két méteres kunyhószerű dolgokat. De inkább nekem úgy tűnt, hogy talán ezeket is valami harci, hadműveleti dolgokra használják, hogy talán valami bunker, de nagyon különlegesek voltak, és egy lélekkel nem találkoztunk, ami akkor, hát lehet, hogy normális vagy természetes volt, de talán az az érdekes ebbe, hogy amikor így megyünk már, többet is így látunk, egyszer csak megjegyezte, most nem akarok hazudni, hogy skót vagy szlovén vagy közülünk valaki, hogyha ebből a kis házikókból, idézőjelbe, kijön valaki, akkor ő most közbe ebéd helyett elkezdi enni a kalapját, sapkáját. Ezért mindenki nevetett, ugye, hát kellett a hangulatot oldani ilyen körülmények között, mert amúgy is, ha mászik az ember, akkor ugye jó, ha van jó hangulat, nehezebb. Általában én azt tapasztaltam, hogy a hegytől lefelé, amikor már úgy könnyebb, akkor jobban megy a humorizáció, szabad így mondani, vagy a poénok. És tudom, hogy elmúlt egy-két perc, és valaki azt mondta nekem, hogy nézze csak hátra. Hát mondom, valami látni van. Hátra néztem, és egyszer csak azt vettem észre, így, hogy több gyerek is megjelent. Nem számoltam össze, vagy pontosan, de tudom, hogy legalább 7-8 gyerek ott volt, és tudom, hogy valamit adtunk nekik, valamivel megkínáltuk őket, úgyhogy ez volt számomra az első találkozás a kurd gyermekekkel. Hát eléggé tényleg megrázó volt számomra. Hát azt hiszem, hogy az az illető egy kicsit bele is rágott a kalapjába, persze nem értem meg, de mentünk tovább, és körülbelül 2600 méter, ez most csak ilyen nem pontos mérés, mert nem is volt még GPS mérés eszközünk. Tudom azt, hogy megjelentek gyermekek és anyukák, tehát férjek, apák nem voltak ott. Tehát úgy kell elképzelni, hogy így megyünk fölfelé, és nagyon kezdetleges sátrak, a szó szerint ilyen, tehát szinte összeeszkábált sátrak, és arra is emlékszek, hogy kínáltak bennünket, hát ezek a gyerekek olyan 10-12 évesek lehettek, több is, kislányok, kisfiúk, kínáltak bennünket elsősorban tejtermékekkel, meg ott, amit ők sikerült összehozniuk. Tudom, hogy akkor ittam életem belőször ájránt, ugye, tehát ez a sós jogurtot, de volt náluk sajt is, túró is, és ezt meg lehetett vásárolni. Jó emlékszik, még kenyért is lehetett tőlük kapni, vagy venni. És megjelentek a szamarak. Ezt előtte tudtuk, hogy erre lehetőség lesz, tehát fölpakolni, fölmálházni a fölszerelést, hátizsákot, ki mit akart, és arra is emlékszek, hogy hát most, hogy hány volt, arra már nem, de tudom, hogy a mi közelünkbe, a mi látóközelünkbe egy 3-4 szamár megjelent, és tudom azt, hogy a mi csapatunkból, vagyis az én csapatomból azt hiszem ketten, vagy egy valaki rakott föl egy vagy két hátizsákot, én úgy éreztem, hogy tudom vinni. Nem a pénzt sajnáltam, hanem úgy éreztem, hogy ez nekem normális, hogy amíg bírom vinni, viszem, és hát föl is tudtam vinni az alaptáborig, de még előtte el kell mondanom, hogy ezek a gyermekek tényleg, mely meg is kérdeztem, a legidősebb 15 éves volt, de 12-től 15 évesek voltak, és legalább 4-5 hátizsákot fölköttek, ügyesek voltak nagyon, és mindjárt, aki fölkötte, fizetett is. Tudom, hogy volt mellettem egy nagyon tapasztalt skótmászó, de egy szlovén is, meg a mi csapatunk, és fellettek kötve, hogy a szamarak fölvigyék az alaptáborig. Megyünk, és hát az ember ilyenkor már fölvette azt a ritmust, és tudta, hogy hát azért menni kell, hogy időben fölérjünk a kora délutáni órákba, hogy sátrat fölállítsunk, vacsorázzunk, hogy meg tudjunk pihenni. De közben azért folyamatosan láthattam ezeket a sátrakat, ahol a kurd családok laktak, tehát valószínű, hogy ez ideglenes, tehát hogy nem egész évben, de nyári időszakban a legeltetés miatt, és hát folyamatosan lehetett látni, ha nem is előttünk, de így oldalt, jobbra-balra a nyájakat. Hát el kell mondanom, hogy azt is föltettem magamnak, hogy mit legelnek, mert én füvet nem láttam. Tehát olyan minimális 1-2 centis legelő volt, de azért ez még legelőnek számít. És persze aztán beszélgetésekből, ott a török hegymászókkal is ismerkedtem, és azt mondták, hogy ez itt egy normális időszak, ugyanis azt mondták nekem, hogy ugye az Ararátról a lefolyó, olvadó víz tavasszal, ott a lenti részekből, ez egy borzasztó nagy áldás, mert nagyon sok, rengeteg bőséges vízmennyiségről van szó, ezekkel tudják locsolni, öntözni a lenti földeket, és azt is mesélték, aztán lejövetel közben még azt is láttam, hogy mennyire tudnak gazdálkodni azzal a vízzel, amit ők megkapnak a téli időszakba, tehát olyan öntöző rendszereket láttam, hogy ilyen fokossakat, tehát ez azt jelenti, hogy elzárják, és aztán engedik azt a vizet, és aztán így, tehát hogy megmaradjon. Amivel rendelkeznek, mert aztán ott május, június és a nyári időszakban a csapadék minimális, de ez, én azt hiszem, hogy abban a térségben, ugye akármerre megyünk, Észak-Mezopotámia, Irak, vagy nem tudom, vagy Örményország felé, akkor is, tehát kevés a csapadék. Azért nagyon fontos volt a következő órákban, hogy ahogy vittük a felszerelésünket, tehát már ott 2800-2000, hát majd 3000 méter magasságban voltunk, kifizette mindenki, aki fölrakta azt a 30 márkát, ami nekik hatalmas pénz volt. Hát nagyjából 5 hátizsák az 150 eurót kaptak, szamaranként, ugye? Hát ezek a szamarak látszottak, hogy nagyon erősek és nagyon megbízhatóak. És a gyermek, azt hiszem az egyiket Ahmednek hívták, ő igyekezett egy jó tempót diktálni, nem azért, hogy mi nagyon gyorsan menjünk, hanem én azt hiszem, hogy utólag én bennem úgy maradt meg, hogy ez a szamár ki is bírja ezt az erőfeszítést. Lehetséges, hogy kicsit túlterhelte a szamarat, de az, ami tény és valóság, hogy 3000 fölött már azért az emelkedő is. Nem azt mondom, hogy túl meredek volt, és egyszer csak azt vettem észre, hogy a szamarak lassulnak. De még azért mennek főfelé. Elmúlt még egy kis időszak, és annyira meredek volt, hogy már, hát tudom, hogy furcsa, amit mondok, hogy majdnem, hogy a szamár így visszaesett. Úgy maradt meg bennem, hogy egyesek azt mondták így, hogy ez a szamár nem bírja fölvinni a fölszereléseket. Következő fél órában az történt, hogy a fiú, vagy a fiúk, ha jól emlékszek, elkezdték húzni is, de lehet, hogy még verni is a szamarat. Hát ez nem volt számunkra természetesen mindegy, és akkor Én azt hiszem, hogy mindenkibe valami nagyon komoly lelki és erkölcsi folyamat lejátszódott. Én úgy éreztem, hogy itt az lenne legjobb, hogyha megállnának a szamarakkal. De a gyerek rettentően elkezdett sírni, és én is megmondom őszintén, hogy nagyon megsajnáltam, mert nagyon hatott rám, meg valószínű, hogy a fáradtság is ugye már azért első nap már 3000 fölött azért nem friss az ember. És láttam azt, hogy dönteni kell, hogy ez így nem megy tovább. És többiek is azt mondták, hogy stopp, mondtuk neki, ne aggódjatok, megoldjuk valahogy, és ne sírjatok főleg. Hát a gyerek láttam, hogy nem nyugodott meg, szinte rezgett, hogy mi lesz most. Valószínű, hogy attól félt, hogy visszakérik a pénzt, akik ugye odaadták neki a fuvarért, és hát annak nagyon megörültem, hogy senki nem kérte vissza, tehát, hogy képbe legyünk, még körülbelül, ezt utólag tudtam meg, még 1 óra kellett mászni az alaptáborig, ahol már a Török Hegymászó Szövetség emberei vártak bennünket, hogy ott lehet a sátrakat fölrakni, és egyértelmű döntés volt, hogy mi azokat, amit nem tudtak a szamarak fölvinni, fölszereléseket, hátizsákokat, visszajövünk érte. És ez is történt, tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy először fölvittük a saját fölszerelésünket, meg esetleg amit még bírtunk, hát nem volt könnyű, megmondom őszintén, és körülbelül olyan kora délután 2 óráig vagy 3-ig ez sikerült, és aztán még néhány, én is meg kell mondanom, és örültem is, hogy segíthettem, visszajöttünk, és persze megtaláltuk a maradék fölszerelést, és nagyjából olyan még jó esteledés előtt fölvittük az összes cuccot, fölszerelést, és akkor emlékszik arra, hogy kicsit olyan tisztásabb részeken, oldalt így, ahogy föl lehetett állítani a sátrakat, és utána mindenki elkezdett főzni, elkezdett enni, és egy nagyon kellemes énekléssel zártuk a napot. Hát ez egy nagyon emlékezetes volt számomra.
Ararátot számos legenda lengi körbe. Ezek közül a legismertebb a Bibliából Noé és az özönvíz története. Noé összegyűjtötte a világ állatait, és az általa épített bárkába terelte őket, mielőtt Isten esőt bocsátott volna a földre. Miután a mindent ellepő áradatban az összes élőlény elpusztult, elállt az eső, a víz lassan apadni kezdett, és a hajó az Ararát csúcsán feneklett meg. Amint a kiengedett galamb a zöld ággal visszatért a fedélzetre, Noé szabadon engedte az állatokat, és új élet kezdődött. Ezért is mondják erre a helyre, hogy az emberiség bölcsője. Noéra pedig, hogy minden ma létező ember ők nagyapja. Szabó Tönki Károly mesél az Araratra vezető hegymászó túrájáról.
A következő nap már tudtuk azt, hogy körülbelül egy olyan 1000 méteres szint vár bennünket a magaslati táborig, 4300 méterig, és csináltunk közös fotókat a különböző nemzetek képviselőivel, de tudom, hogy néhány fotón az maradt, hogy a török hegymászók, vagy hát most pontosan biztonsági emberek is lehettek ott fegyverekkel, puskákkal ottan, képeken rajta vannak, hát az akkor el kellett, hogy fogadjam ezt a helyzetet. És tudom azt, hogy már nem kellett mindent magunkkal vinni, tehát az alaptáborból csak a legfontosabb fölszereléseket vittük, és az a nagy változás volt, hogy a terep az már jóval keményebb, meredekebb, de ettől függetlenül meglepődtem, hogy lovak jelentek meg, tehát nem ezek a gyerekek, hanem valószínű másokat kapcsoltak be a török hegymászó szövetség emberei, és tudom azt, hogy aki akarta, és hát voltak azért, akik lovakra kötötték föl még bizonyos fölszereléseket, és tudom, hogy már a kora délutáni órákban olyan 3700 méterről lehetett látni a kis Ararátot, és bármennyire furcsa, én már ekkor Iránt is lehetett távolból, tehát Irán onnan légvonalba körülbelül 20 kilométer, és már az iráni hegyek, illetve vonulatok voltak, és a következő, amit nagyon fontos megemlítenem, hogy fokozatosan kezdtem érezni a hegyi betegség tüneteit, tehát ez alapvetően abban nyilvánult meg, hogy hány inger, gyomorpanaszok, szédülés, de azért még tudtam enni, inni, tehát valamilyen módon azért próbáltam ezt kezelni, és az is nagyon érdekes volt számomra, hogy amikor megy fel az ember, akkor hát valamit próbál megtalálni. Hát mit talál meg? Itt, amikor elindultam erre az útra, akkor sokan azt mondták nekem, hogy lehet, hogy kicsit viccesen, hogy ha megtalálom a Noé bárkáját, akkor hozzak egy darabot belőle. Sokat olvastam arról, hogy tényleg megtaláltak-e valamit. De az, ami számomra fontos, hogy egy ilyen talán fantázia vizualizációval, amikor följebb jutottam, akkor lenéztem sokszor ezekbe a mély völgyekbe, és olyan hosszú, tehát ezt mondom, lehet, hogy a fantáziának, inkább a fantáziának a szüleménye, hogy olyan alakzatokkal találkoztam, ami nagyon-nagyon 108-szoros idézőjelbe tenném, bárkára hasonlított. És de ez elengedhetetlen ez a téma természetesen, és természetesen többször is, azt hiszem előtte is, utána is elolvastam a Noé történetét a Bibliából, és az időről nem mondtam semmit, de azért most megemlítem, hogy kedvező időnk volt. Ez azt jelenti, hogy nem volt szél, nem volt eső, nem volt viharos, de annyit tudtunk, hogy pár nap múlva megérkezik a vihar. Tehát ezzel a lelkülettel feküdtünk le a magaslati táborba, és a következő nap, tehát a program szerint kellett menni mindenkinek, minden egyének, minden csapatnak, minden ország képviselőinek, és a reggel, ha jól emlékszek, olyan hajnal 3-4-kor indult a mászás, az utolsó. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy ugye sokan, én is először láttam az életemben, hogy mi az, hogy hóhatár, és mi az, hogy jéghatár. Ugye a hóhatár az itt változó, a jéghatár az eléggé fix, magyarán. A hóhatár augusztus végén olyan 4000 méter. De az, ami örök jégben van, amit messziről lát az ember az Araráton, az nagyjából olyan 4400 méteren, és az azt jelenti, hogy a hóba, tehát azon a sziklás, köves, murvás részen még lehetett bakancsba menni, de utána már 4400-nál fel kellett venni a hágóvasat, ugye? Tehát a jégen megy az ember, és az, ami megkönnyítette szinte mindenkinek, akik fölértek csúcsra, hogy a török hegymászó szövetség mindkét oldalon a mászásnál egy hosszú kötelet fixált, és ezzel a legtöbb hegymászónak csak azt kellett csinálni, hogy karabinyerre odaerősítette, és tudott haladni. Tehát azt kell mondanom, hogy technikailag nem volt nehéz bárki, aki feljutott, de viszont a magaslat az hát olyan kis enyhe szél volt, és ha jól emlékszik, olyan mínusz 1-2 fok volt, nem tudom már ott a baj a csúcs közelbe. És evidencia is készült, tehát nyilvántartás is készült, és tudom azt, hogy azóta is hát megjegyeztem, és nem lep meg, hogy szlovén, azt hiszem az első kettő, aki feljutott, szlovén hegymászó volt. Hát ugye, aki Szlovéniába járt a hegyekbe, az tudja, hogy Szlovéniában ez egy nemzeti sport, vagy nemzeti mozgalom. És hát tudom azt, hogy a szlovén sportolók egyáltalán nagyon jók, tehát a szlovén hegymászók is, alpinisták is kiválóak. És utána ez volt körülbelül olyan 10 óra táj, 9-10-11 délelőtt, és megmondták, hogy tehát a szervező csapat, hogy egy 10-15 percig lehet fönnmaradni, és aztán ereszkedés lefelé. Ami szintén ment a program szerint, tehát ez volt már a negyedik nap, azt hiszem, tehát meg kellett aludni természetesen. Én, ha jól emlékszek, én az alaptáborba aludtam, de nagyon megviselve, nagyon rosszul voltam. Ugye van, aki jobban bírja, van, aki kevésbé, de tudom, hogy hánytam is, és hát próbáltam természetesen kitartani, és azokat az ösztönöket, amit életösztönnek lehet nevezni, ugye, túlélés ösztönét, és utána következő nap, ez már azt hiszem az ötödik nap volt, alapvetően mindenkinek sikerült lejönni. Ott nagyjából az a 2000-es szintig kellett jönni, mert lehetett volna persze még két napot gyalogolni, de a Hegymászó Szövetség azt mondta, hogy emberek, tudjuk azt, hogy fáradtak vagytok, és tényleg biztosították ezeket a teherautókat, és a teherautóra főpakoltunk, ami még maradt, tehát ugye sok minden, tehát élelem, elfogyott vízünk. Ja igen, hát az egy külön, el kell mesélnem még csak azt közben, hogy 4-5 liter vizet vittünk fel, tehát meg voltunk pakolva. És az ember egész más perspektívából nézi a lenti helyzetet. Dogubaj az itt városa felé, ahogy megyünk, de azt mondták, hogy nézzünk csak föl, és én azt hiszem, hogy még előbb is néztünk fel, és így maradt meg bennem, hogy a vihar megérkezett. De fönti régiókban, és nagyon sokan elmondták azt, hogy most mondjam azt, hogy szerencsénk volt, hogyha ott a fönti részekbe ér bennünket ez a vihar, akkor egész másként éljük meg. Valójában azt jelenti, hogy szél, eső valószínű, hogy kemény lehűlés is hozott ez a vihar. Hát könnyen lehet, hogy sátrainkat is elvitte volna, de utána, amikor leértünk, és hát mondjuk azt, hogy ki így, ki úgy, mindenki valamilyen módon megünnepölte ezt a mászást, kinek sikerült, kinek nem sikerült, de alapvetően a török hegymászó szövetség megint egy nagyon jó vacsorát rendezett mindenki számára, és hát kaptunk egy ilyen kis üveg kehelyszerűséget, akik voltak, és a mai napig is itten mutatom. Amint tulajdonképpen csak elmondanám röviden szavakba, hogy itt szépen írja, hogy a mászás, amit a török hegymászó szövetség szervezett, és azzal, hogy biztosítsa mindenkinek az épségbe való fölmászását, lejövetelét is, ezt ők nagyon szépen megszervezték, és írja rajta, hogy nemzetközi Ararát mászás, és írja a dátumot is, hogy 2000. augusztus 28-ától szeptember 3-áig tartott. Ez ami a hegyen való lejövetelt, de az utazásunk az még 3 nap hazafelé, és én azt mondom, aki volt Törökországban, az tudja, hogy egy nagyon sajátos ország. Persze lehet a török történelem, folklór, minden, de az irodalmuk szerintem nagyon magas szinten van. Most persze fölteheti az ember a kérdést, hogy miért. Hát azért, mert én úgy érzem, hogy a mai világukat, a mai átalakulás, változásokat is jobban meg lehet érteni. Erre egy példa. A kedvencem, ha szabad így mondanom, Elif Shafak, aki, én azt hiszem, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki felfedezte, ő úgy szerepel, hogy brit-török regényíró, és Törökország egyik legolvasottabb írónője. Törökül is, angolul is ír, és nagyon röviden, amielőtt felolvasnám ezt a részt, és azután azért fűznénk hozzá magyarázatot, ahogy én megéltem egy másik kelet-törökország jutam során, hogy csak néhány címet az ő eddig megjelent könyvei közül, például az Építészinas, Éva 3 lány, az Isztambuli fattyú, a Szerelem 40 szabály, ezt azt hiszem 2 vagy 3-szor elolvastam, Muskátlit nem olvastam, és most a kezembe tartom ön előtt, azt hiszem, hogy ez a legújabb könyve, ami megjelent magyarul. Nagyon szép a címe, kötődik egy kicsit a folyókhoz is, de talán a hegyekhöz is. Az a címe könyvnek, hogy Folyók vannak az égben. Következik a részlet. Egy madár suhan feléjük, majd rátelepszik egy közeli sziklára. Egy kicsike, olíva barna, csipcsap füzike. Egy vándorló verébféle, amelynek édes a füttye. Várnak egy pillanatig, remélve, hogy majd elkezd énekelni. Minthogy nem dalol a madár, a gyerek halkan megkérdezi. Mi lesz a pisztácia fáiddal? Ha felépül a gát, attól tartok megfulladna. Nem is tudom, hogy a fák képesek megfulladni. Akárcsak az emberek, ha nélkülözik a légfontosságú oxigént. Nem tudom megmenteni az egész ligetünket, de mielőtt elmegyünk, levágok egy hajtást. Gondoskodom róla, hogy legalább egy fa nőjön velünk, akárhova is megyünk. Szeretnéd? Igen, nagyon feleli Nárin, akit megvigasztal a velük együtt utazó fa gondolata. De mi lesz a madarakkal? Ugye biztonságban lesznek? Nagyobb biztonságban lesznek, de nem lesz hová fészket rakniuk, emiatt nekik is el kell majd vándorolniuk. És a márványos réce? Máshová fog tojást rakni. És a fitiszfüzike, a bibircses bíbic, a vörösvércse, a magasan sárnyaló sas többi nem jön vissza Hasenkeifbe. Bárcsak lenne egy hatalmas hajónk, mondja Nárin, akkor magunkkal vihetnénk az összes állatot és növényt, és elhajóznánk messzire, mint Noé baba, zárójelbe teszem hozzá, Noé atyánk, teszi hozzá nagymama. Ő bárkát épített és meghívta családját és barátait a fedélzetre. Minden állatból kettőt vitt, és nem feledkezett meg a pisztáciáról sem, hogy egyszer majd fanüljön belőle. És amikor jött a nagy eső, a bárkát elsodort az árvíz. A bárka sokáig hánykolódott a hullámokon, még végül megfeneklett valami száraz talajon. Ez iszonyatos nagy lökéssel a bárka belefúródott az Araráti csúcsába. Idézet vége. Hát erről a könyvről én most tovább csak dicsimuszokat mondhatok, de mert miről van itt szó? Arról van szó, amit én láttam 2022-ben, hogy Kelet-Törökországban, azaz Észak-Mezopotámiában a Eufráteszen kiépítettek hatalmas, nagyobbnál nagyobb erőműveket. Áramtermelés, városok növekedtek, gazdaság, civilizáció. De ugyanakkor azok a népek, a kurdok, a jazidok és sorolhatnám tovább, az ő falvaik eltűntek. El kellett, hogy menjenek. És az írónő lényegében én úgy érzem, hogy arról beszélt, hogy beleszületett egy létbe, és el kellett, hogy hagyja. És én nekem a történet, én úgy értelmezem, hogy jelképesen egy új Noé bárkájára kellett, hogy elmenjenek, mert falvaikat felszámolták. Valószínű, hogy kaptak kárpótlást. De ha még tovább gondoljuk ezt, nem kell messzire menni. Ha jól tudom, hasonló megtörtént, amikor a vaskapu épült. Egy-két falu, meg ki tudja, ez a múlt század 60-as éveiben. Azaz, záró mondatként a török irodalomban, tehát az egész térségben hatalmas dolgok történtek évszázadok, évezredek során, és ezt megöröklik, megírják az írók, még csak annyit, hogy a kurd íróknál pedig állandóan azt vettem észre, amit olvastam, hogy ők nagyon sokszor a hegyekbe kellett, hogy meneküljenek, hogy meg tudjanak maradni, és hogy valamilyen módon túléljék a kihívásokat és azokat a borzalmakat, amit sokszor egy nép, vagy egy falu, vagy egy egyén el kellett, hogy szenvedjen. És az Araráta biztatok mindenkit, mert sokkal könnyebb eljutni, de nagyon felkészültnek kell lenni, és én azt hiszem, hogy az utóbbi években mind több hegymászó egyesület szervezi, és én tudom azt, hogy Boszniából is, valószínű Szerbiából is, és én azt hiszem, hogy lehet, hogy túlzok, de merem állítani, hogy népszerű célpont a hegymászóknak, és hogy megismerkedjenek azzal a régióval, amit ugye már mondtam, hogy Törökország határa, Irán, illetve Örményország felé, és többször azért előveszem, mind a mai nap folyamán, a bibliai Noé történetet is, ami én azt hiszem, hogy nagyon inspiratívan és nagyon pontosan és nagyon hithűen le van írva.
Kedves hallgatóink! A mai világutazóban az entai Szabó Tönki Károly mesélt az Araráta vezető hegymászó túrájáról. A zenét ma is Szikora Csaba válogatta. Adásunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban a világutazó cím alatt. Jövő héten szerdán 17 óra 35 perckor jelentkezünk, valamint műsorunkat szombat délelőtt 10 órakor és vasárnap este 10 órakor megismételjük. A szerkesztő Trifkovics Rita köszöni meg hallgatóink figyelmét. bármerre is utaznak, maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.